Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnököt audiencián fogadja Ferenc pápa Rómában. A miniszterelnök a Szent Péter Bazilikában tartott szentmise után találkozik a Szentatyával. Reggeli mise a Szent Péter Bazilikában, utána találkozó a Szentatyával. Meg kell ragadnunk a béke esélyét, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. Az Európai Unió által meghirdetett kereskedelmi háború, ami tulajdonképpen egy gazdasági hidegháború, a mi felfogásunk szerint ártalmas. Ezért Magyarországnak mindenképpen a gazdasági semlegességet kell választania. Hangoztatta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Nemzeti Konzultáció csornai állomásán. Kocsis Máté hangsúlyozta, hazánk abban érdekelt, hogy mind a négy égtáj felé kereskedhessen, hogy egy nehéz időszak a koronavírus járvány, a háború és a szankciók okozta válságok után az elsők között helyreállítsuk országunk gazdaságát. A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a Fidesz keddi elnökségi üléséről számolt be, amelyen, mint mondta, harctéri jelentést hallgathattak meg a Brüsszelben küzdő kormánypárti európai parlamenti képviselőktől. Hangsúlyozta, Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációról. Azt állítja, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására. Ezt szemenszedett hazugságnak nevezte és hozzátette. Magyarország a migrációs paktumra azért mond nemet, mert kötelezővé teszi a migránsok beengedését és a migránsgettók létrehozását, ezzel széthúzva a teljes magyar határvédelmi rendszert. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Budapesten. A programról elmondta, 9 programrészt tartalmaz, célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további megerősítése. Dinamizálni és növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot, mondta. A programmal kapcsolatban a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolításról szerződést köt. Ismertetése szerint a program fókuszában szerepel, hogy 2025-ben a gazdasági növekedés 3-6% közötti legyen. A nehéz élethelyzetben lévő családok támogatásáról tett közzé videót a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, a még nem nyugdíjas nagyszülő is kaphat gyedet, így otthon maradhat az unokával és részt vehet a gyermekek és az unokák életében. A családok döntési szabadságát növeli, a nők 40 esetében a nagymama nyugdíj lehetősége is. Már több mint 400 ezer érintett választotta, a nők 40-et, ismertette az államtitkár. A családok, a települések és a döntéshozók összefogásával megvalósuló magyar családpolitikának sokrétűnek kell lennie. Ennek fontos részei az intézmények, ezért is van szükség a fejlesztésekre. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatok kért felelős államtitkára a Győr-Moson-Sopron vármegyei kópházán. A jövő nemzedékek sikerességének záloga a boldog gyermekkor. Ehhez kíván hozzájárulni az Erzsébet karácsony programsorozat a Zánkai Erzsébet táborban, mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia elmondta, hogy a téli tábor november 18-ától december 13-áig várja az általános iskolásokat, akik hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig zajló turnusokban érkeznek, egyszerre mintegy 1200-an, összesen közel 10 000-en. A zánkai tábor 2021-es felújítása óta minden évszakban érkeznek gyermekek a létesítménybe. A résztvevők között többen a tábori tartózkodásnak köszönhetően látják először a Balatont. Számos program várja a résztvevőket, egyebek mellett korcsolyázhatnak, cirkuszi előadáson vehetnek részt, beltéri sportprogramok részesei lehetnek, közölte. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Helyenként gyenge, a kora délelőtti órákban akár vegyes halmazállapotú csapadékkal. Este felé nyugat, északnyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet. Az északiasra forduló szél napközben a Dunántúlon helyenként megélénkül, másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Karácsonyhoz kapcsolódó ételekről beszélgettünk az előző adásunkban, amikor is a mézes süteményeknél ért véget a műsoridőnk, így innen fogjuk ma folytatni. Sie Károlyné Klári néni ma is itt van velünk. A mézesek mellett sokféle más süteményt is készítünk, hiszen ilyenkor a családok egymáshoz is ellátogatnak, vendégek érkeznek. Kerülhet torta is, mákos és diós beigli is jellemző erre az időszakra. Miket tehetünk még a karácsonyi asztalra sütemény formájában?
Én szinte minden évben szoktam készíteni mákos beiglit, és itt most nem a saját receptemet mondanám el. Gyerekkoromban mindig kelt tésztából készített édesanyám a mákos és a diós beiglit is, és a kántálókat ezzel kínáltuk meg. Én viszont nem annyira szeretem a keltésztát, vagy legalábbis egy időben alig bírtam kidagasztani, tehát ez úgy elmaradt. Viszont amikor találkoztam Lajos Marinak, a Nőklapjába írogat receptet, meg számtalan sok könyve megjelent már, azt a receptet kipróbáltam, és ez nagyon bevált. Elmondanám a forrást, mert nem akarom a receptjét is megismételni. Ez pedig 2007. december 19-én jelent meg a Nőklapjába, de ugyanez a recept pedig a 66 karácsonyi édesség kötetében is megtalálható Lajos Marinak, és ez mindig nagyon jól sikerült, de nagyon pontosan be kell tartani az utasításokat, amit ír, hogy jól meg kell szurkálni, akkor a kenésnek is külön technikája van, és akkor biztos, hogy nem a tepsiből kell kiennünk kanállal ezt a beiglit, mert nem fog szétfolyni. Én volt, hogy 12 rudat is csináltam, mert a három családom van, és azoknak mindegyiknek külön-külön is, meg otthonra is készítettem, meg ajándékba is adtam, mert ez is egy olyan, akinek jól sikerül a beiglije, akár ajándékozhatja is, és tényleg nagyon finom, érdemes kipróbálni, de ha valaki mégis megakadna, akkor én szívesen megadom a telefonszámomat, és felhívhat, ott már elmondom ezt a receptet, hogyha valaki szeretné ez alapján elkészíteni, és nem találja meg az előbb említett forrásokba. Az én telefonszámom 56-os körzet, 393-454. Örülök, ha valaki felhív, mert igazán én a szakácskönyvet, vagy ezt a beszélgetést is örülnék, ha interaktív lenne, hogy kapnék visszajelzést a kedves hallgatóktól.
Nyugodtan forduljon a Klári nénihez tanácsért. Még a beiglinél maradva, a legalapvetőbb probléma mindig az szokott lenni, hogy széthasad. Valahol megreped, kifolyik a töltelék. Van erre valami praktika, valami trükk, amivel ezt meg lehet előzni?
Hát két trükkje van, nem kell túlzottan sok tölteléket bele, csak amit írnak, annyit ne akarjunk túl jót csinálni, mert akkor szét fog repedni. A másik pedig ez egy ilyen nagy vastag tűvel, jól alaposan több helyen elég sűrűn meg kell szurkálni, és még a kenés kétszer kell megkenni. Először, hát ezt most nem tudom így pontosan elmondani, azt hiszem tojásfehérjével kenjük meg, azt hagyjuk, hogy rászikadjon, és úgy jön a tojássárgájával megken, és attól lesz szép piros az egész, és nem szabad egymáshoz közel rakni, tehát egy tepsibe két rúdnál többet ne zsúfoljunk be, mert akkor biztos, hogy összeér, és akkor már ott el fog szakadni a tészta annál, és egy szép kis karcsú beigliket lehet belőle készíteni, de a szurkálás az nagyon fontos. Egyszer én is elfelejtettem megszurkálni, nem is lett annyira tökéletes, de utána már tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az újságba.
Mákos és diós beigli után akár tortát is rakhatunk az ünnepi asztalra. Klári néni hozott nekünk egy új torta ötletet és receptet.
Tulajdonképpen ez bármilyen piskótárra felhasználható, a karácsonyfa torta. Ezt egy akkora kartonlapot vegyünk, mint a tepsink, amiben készül az alaptésztánk, és ebből vágjunk ki fenyőfa alakot. Az elmaradt süteményeket, ami lejön, azt szerintem a gyerekek gyorsan elfogyasztják, akár lekvárral, vagy bármivel, vagy ha megmarad, az előző adásban említettem, hogy morzsát is lehet belőle készíteni, édes morzsát, és akkor fel lehet használni más süteményeknél. Mi meg szoktuk enni közben, és akkor ugye maradni belőle, és ezt a karácsonyfa alakot pedig én legutóbb már több éven keresztül mascarpone krémből készítettem rá zöld krémet, amit kikevertem a mascarpone-t, hát egy olyan nagy gáztepsihez azért kell egy fél kiló mascarpone és egy olyan 25-30 dek a porcukrot, amit szintén ácitálunk, hogy hamarabb feloldódjon. Ezt kikeverem alaposan, és cseppenként adok hozzá mandula aromát, hogy kellő zöld színe lesz, hát nem lesz olyan méregzöld, mint a karácsonyfa, de kellően szép zöld színe lesz, és ezzel megkenem a torta tetejét. Ezt nem vágom el, ezt a tortát. Én 6-8 tojásból szoktam ezt készíteni, vizes piskótát szoktam. Itt a lényeg az, hogy a tojásokhoz, mindegyik tojáshoz mindenből egy kanál kell. Egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál cukor, sütőpor, ilyesmi nem kell hozzá, mert a víz is. Ezen mindig csodálkozom, hogy hogy lehet felverni a vizet. Hát föl lehet verni, mert a tojásfehérjéhez kell hozzáadni a vizet, és akkor azzal együtt először felverem, hozzáadom kanalanként a lisztet, vagy először is a cukrot, bocsánat, nem a lisztet, a cukrot, azt addig verem, hogy ne legyen már kristályos, és akkor, amikor ez jó felverődött az egész, akkor hozzáadom apránként a tojássárgáját, beleszitálom a lisztet, és egy sütőpapírral bélelt tepsibe beleteszem, és olyan 180-200 fokon sütjük. Még a habverésnél arra érdemes vigyázni, hogy ne össze-vissza verjük azt a habot, hanem mindig egy irányba irányítsuk a habverőnket, tehát én elektromos habverővel szoktam, az óramutató járásával egy irányba, hogy ne tévesszem el, állítólag, ha össze-vissza verjük, akkor azokat a kis buborékokat, ami képződik a tojásfehérjéből, szétverjük, és nem lesz olyan könnyű a piskótánk. Érdemes kipróbálni, hogy egyszer össze-vissza verjük, milyen lesz, meg egyszer, amikor ügyelünk arra, hogy egy irányba verjük. Tehát erre feltétlen kell vigyázni, és akkor megkenjük ezzel a gyönyörű szép krémmel, és hát ehhez növényi alapú tejszínhabot felverünk, vagy tejszínt felverünk, és úgy kidíszítjük, mint egy karácsonyfát díszítenénk fehérrel. Még eddig nem csináltam, de most azt terveztem, hogy más legyen, mint előző években. Minden csücsökre egy-egy tortagyertyát fogok helyezni, amit majd meggyújtok, ami azért is jó, mert az egyik menyemnek karácsonykor van a születésnapja, egyik unokámnak pedig karácsony után. Tehát ez egybe egy születésnapi tortának is megfelel. Erre mondta egyik alkalommal Blanka unokám, Nagyi, én most jöttem rá, hogy nem is szeretem a tortát, ez meg olyan finom, hogy már nem is tudom, hanyadikat teszem belőle. Tehát sokkal könnyebb a mascarponéval. Érdemes kipróbálni. Most azért itt az ünnepi előkészületekben többször akciós is ez a termék. Figyelni kell. Most is volt egy pár nappal ezelőtt. Na most egy újabb. Ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörzs tortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörzs torta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel, de elmondom majd azt, ahogy én fogom készíteni, és a díszítése fogja megadni a téli hangulatot, mint egy fatörzs olyan téli hangulatot lehet vele előidézni. Ennek a tésztájához 6 darab tojás szükséges, 12 dek a cukor, 8 deka őrölt dió, 3 deka puhított csokoládé, egy kávéskanál őrölt kávé és egy fél csomag sütőpor. Ezt pedig úgy készítjük, hogy a tojássárgát a cukorral, a puhított csokoládéval habosra keverjük, a tojásfehérjét pici sóval habbá verjük, ahogy már az előbb említettem, egy irányba, beleszitáljuk az őrölt kávét, a sütőport, és felváltva adjuk hozzá a diót és a lisztet, valamint a tojásfehérjét a tojássárgájához. Egy tepsit szintén kibélelünk sütőpapírral, és a masszát belesimítjuk, és előmelegített sütőbe 200 fokon 10 percig sütjük. Tűpróbát végzünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy tűt beleszúrunk több helyre, és ha már nem ragad, akkor kész a tésztánk, és kivesszük a sütőből, és még azon mód melegen egy jól benedvesítünk egy tiszta fehér konyharuhát, és jó kicsavarjuk, hogy ne legyen vizes, és ebbe tekerjük, mint a piskóta tekercset. Ez utána ez így marad. közben elkészítjük a krémet, amihez 5 tojás sárgája szükséges, 10 deka vaníliás porcukor, 2 mokkás csésze fekete kávé, és 15 deka vaj. Ezt most ne helyettesítsük maszkarpónéval, mert akkor nagyon lágy lesz ez a krémünk. A tojás sárgáját a vaníliás porcukorral, a kávéval, lángelosztó felett állandó keveréssel sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A vajat habosra keverjük, és kanalanként keverés mellett hozzáadjuk a főzött krémhez, a főzött krémet a vajhoz. Aztán kihajtjuk a tekercset, és a krém felét rákenjük, feltekerjük, a maradék krémet pedig a tetejére simítjuk. Ez ilyen barnás lesz a kávétól, meg az olvasztott csokoládétól, vagy egy lágy csokoládétól, és egy villával hullámosan bevonalazzuk, hogy úgy nézzen ki, mint a fakéreg. Na most jön hozzá téli, hogy mitől lesz ez téli. Lehet kapni ilyen tasakos torta bevonót, ami nagyon egyszerű, fehér csokoládéból, de keserű csokoládéból is lehet ilyet. Tehát forrásba levő vízbe bele kell helyezni ezt a tasakot, és hagyjuk, hogy teljesen felolvadjon. Kiterítünk egy ív sütőpapírt az asztalra, vagy a táblánkra, ráöntjük ezt a csokoládét, ráhelyezünk egy újabb tortapapírt, és nyújtófával elnyújtjuk, és ezt az egész a két papírral együtt a közben levő csokoládét feltekerjük egy rúdba, mint a piskóta tekercset, és hideg helyre tesszük, hogy megdermedjen. És amikor kivesszük az egészet, akkor lehúzzuk róla az első papírt, akkor egy ilyen kis homorú kis, hát persze közben összetörik, de nem túlzottan, és ezzel megdíszítjük ezt a piskóta tekercset, és akkor olyan lesz, mint egy havas fatörzs. Érdemes kipróbálni, de más süteményhez, tortákhoz is ajánlom ezt, akár a keserű csokoládéból. Most én legutóbb a születésnapomra krémes tortát készítettem, és a tejszínhabra ezt a forgácsot raktam, hogy így mondjam, én akkor keserű csokoládéból készítettem. Én most ezt szánom egy ünnepi desszertnek a családasztalára, és ez is eláll, sőt, lefogyasztható, ha marad belőle, akár szilveszterre is érdemes eltenni, vagy szilveszterre ezt a tésztát, ha két tortásoknak találunk. Persze ugye a család nagyságától is függ, meg attól is, hogy mennyi időnk van elkészíteni.
Egyre inkább elterjednek a gasztroajándékok, és nem véletlenül, hiszen az, amit az ajándékozó a saját kezével készít el, időt és energiát áldozva rá, kedvesebb a szívnek, a különféle érzékekről már nem is beszélve. Egy-egy csinos üvegbe vagy fémdobozva töltve, színes-fényes papírba csomagolva, csillogó szallaggal átkötve, már is ünnepi ruhába öltöztethetjük őket, mert ugye nincs szebb és becsesebb ajándék, mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Süje Károlyné Klárika nénitől néhány ehető ajándék elkészítését ismerhetjük meg.
Azért érdemes egy kicsi időt szánni rá, mert egyrészt megspórolunk egy csomó pénzt, másrészt mindig kedvesebb az, amit az ember saját maga készít, és azért karácsonyi, meg a szilveszteri ünnepek alatt megyünk olyan helyre is, ahová nem veszünk külön ajándékot, de illik vinni valamit, és azért sokkal kedvesebb, mint egy doboz bombon, vagy egy üveg bor, vagy valami olyan, amit az üzletbe vettünk, hogyha saját magunk áldozunk erre. A mézeseknél mondtam, már azt, hogy ez a mézes kalácsház, ha szépen celofánba be van, de mire tegyük, hát sajnos nem lehet kapni ilyen kis apró, mondjuk 10 centi átmérőjű körül tortaszalvétát. Én most ezt úgy oldottam meg, hogy vágtam ki kemény lapból egy ilyet, és ezüst színű karácsonyi csomagoló papírból, szintén cakosolóból kivágtam egy ilyen kis valamit, ezt ráraktam, a közepét megragasztottam, és erre kerültek ezek a karácsonyfa alakú mézes kalácsok, és úgy becsomagolva, szép szallaggal átkötve, tényleg egy dekoratív szép ajándék, még ha nem is eszik meg, mert ezt általában nem szokták megenni az emberek, mint a mézes kalácsház is elég sokáig ott volt nálam. És viszont rakhatjuk befőttes üvegekbe, és attól függ, hogy milyen ez, gyerekeknek is lehet ajándék, de a családnak is, különösen, hogyha ilyen színesekre készítjük, de akár mi egy mézes puszedlit is berakhatunk üvegbe, készíthetünk rá egy címkét, interneten is lehet látni, és nagyon sokféle, akár csomagoló papírból is, de textilből még kedvesebb, nagyon sokféle karácsonyi mintájú textilt lehet mostanában kapni, és ebből készíthetünk rá egy kis ruhát a tetejére, amit szintén cakosollóval, vagy akinek van varrógépe, és még csipkét is tud rá varni, azt is meg lehet, és egy zsineggel, vagy egy szép szallaggal megkötve, nagyon aranyos. Mi feliratoztuk is ezeket a jónak lenni jó alkalmára, és tényleg nagyon dekoratív, de én már tavaly is ajándékoztam ilyen üvegbe, mentem egy barátnőmet meglátogatni, egyedül él, nem kell túl sok mézes, nem szán rá időt, vagy nem süt mézest, és nagyon örült neki. Tehát ez, amit mondtam, a mézes kalácsházat is ugyanígy, azzal egy alapot teszünk neki, amire rárakjuk, ugyanúgy, ahogy elmondtam a másiknál, azt is be celofánba, de hát ez mondjuk elég talán egy nagymamának ilyet vinni, tehát az sok munka van azért ezzel. És akkor a másik, ami még ilyen nagyon ehető, aszalhatunk almát is otthon, ami nagyon egyszerű, és ha konyhába dolgozunk, de éppen nem használjuk a sütőt, akkor egy tepsibe 2-3 darab almát uborkagyalón legyaluljuk, sütőpapírt teszünk a tepsibe, ezt úgy egy sorral meghintjük, és 100 fokon 2 óra hosszáig betesszük, 2 tepsi is befér, lehet egyszerre belerakni, és ennek a titka az, hogy kis nyillást kell hagyni a sütőn. Én egy fakanalat szoktam oda tenni, és akkor gyönyörűen megaszalódik, de még egy picike nedvesség azért marad benne, és akkor én egy kosárba beleöntöm, és még 2-3 napig a radiátoron marad, a meleg radiátoron megszárad, de ezt amikor elkészül, ne rakjuk azért még befőttes üvegbe, és ne zárjuk le, nehogy megpenészedjen, ezt inkább csak előző napon, vagy celofánba, vagy befőttes üvegbe, akkor viszont bármikor még a radiátoron még szikkad, oda is tehetünk hozzá 1-2 rút fahéjat, vagy néhány szem szegfűszeget is, mert ez is aromássá teszi ezt az aszaltalmát, és hát lehet az üzletbe is kapni, de jó drága ahhoz képest, és ehhez olyan almát is fel lehet használni, ami már esetleg kezd egy picit romlani, azt kivágjuk belőle, alaposan megmossuk, és felhasználható. Ezt érdemes megcsinálni. Aztán szeretném ajánlani a háziasszonyoknak a fűszerolaj elkészítését, főleg azok készítsenek ilyet, akinek a kertjébe van rozmaring, az nem fagy meg, vagy nekem van még oregánom, és van kakukkfüvem, egy ilyen csinosabb, magas falu üvegbe belerakom ezeket a növényeket, amit alaposan megmosok, hát a rozmarin különösen, mert azon jó fás, az úgy tartja is magát, nem fog összeesni az olajba. Teszek hozzá néhány piros paprikát, ilyen erős paprikát, meg egy 3-4 gerez fokhagymát, és akkor felöntöm olívaolajjal. Ennek a tetejét is szintén le lehet kötni ezekkel a karácsonyi mintájú anyagokkal, és feliratot lehet rá készíteni, sőt, még azt is rá lehet készíteni, hogy mire lehet például felhasználni ezt a fűszerolajat, például grillezéshez, salátákhoz, sajtokhoz, tésztákhoz, de pirítós kenyérre rácsepegtetve is nagyon finom. Ezt ha ráírjuk meg, hogy mit tartalmaz, akkor egy nagyon elegáns kis ajándékunk lesz. és akkor, hogy kinek adjuk, rá lehet írni esetleg a nevét is, az elkészítés dátumát, az olajnál érdemes ráírni, mert mondjuk több év múlva azért az olaj megavasodhat, főleg így, hogy vannak benne dolgok, tehát érdemes ráírni az elkészítés időpontját is. Még amikor átadjuk, már ugye nem lesz addig 2 hét, ha mostanában csináljuk meg, akkor mondjuk, hogy ez legalább 2 hét múlva bontsa csak fel, hogy összeérjenek ezek az aromák, ízek benne.
Az uraknak is készíthetünk ilyen ehető ajándékot, mert amik eddig elhangzottak, azok inkább a hölgyeknek szóltak. Igen. Az uraknak mit érdemes?
Hát adni? A férfiaknak én egy sajtbefőt ajánlanék, ezt már készítettünk az unokáimmal szintén, ez is elkészíthető a gyerekekkel is, hogy az apának milyen ajándékot, amit ő csinál, hát különböző sajtokat veszünk, füstölt sajt mindenképpen legyen köztem, mert aznak jó aromája van, és a sütemény kiszúróval, amivel a mézest is kiszúrtuk, a szív, a harang, a csillag, ezek a karácsonyi vagy fenyőág, ezeket érdemes, és ilyen 2-3 decis kis csinos formás üvegeket, azokat mindig félrerakom, hogy ilyen célra használom fel, vagy bébiételes üvegekbe is, hogyha nincs más, mert nem kell ebből túlzottan sok. Ebbe szépen körbehelyezzük, és teszek bele ilyen füstölt sajtot, ami kötélnek van megsodorva, lehet már piacokon több helyen kapni ilyet. Tehetünk ebbe is erős piros paprikát néhányat, akkor apró savanyú borkát, és ezt is felönthetjük akár napraforgó olajjal is, de olívaolajjal még különösen, és ezt is hasonlóan feldíszíthetjük, mint a zöld fűszereknél a fűszeres olajat, ráírhatjuk, hogy mi a tartalma, ezt is dátumozzuk le, vagy név szerint a gyerekek például ráírták, hogy apának, akkor még nem ilyen matricát használtunk, hanem volt egy olyan csomagoló papír, ami kockásra jöttek, ilyen kis négyzetek, azt ők körbevágták, és ma rajzoltak egy szívet, meg hogy apa, és akkor például ezt kapták, már kapta az egyik fiam, mert sajnos a másik már nem él, és ez egy nagyon kis kedves ajándék volt, ami így a férfiaknak elkészíthető, ez pedig férfiaknak és nőknek is, ha van otthon pálinkánk, házi pálinka, vagy akár vodkával is elkészíthető, ez egy gyömbéres likőr, amihez mondjuk egy fél liter pálinkához egy 30 deka mézet kell venni, egy ilyen kis csecsemő öklömnyi gyömbért meghámozunk és bevagdossuk, hogy azért az íze kijöjjön, egy egész fahéjat tehetünk bele, meg néhány szem szegfűszeget, ezt egy befőtes üvegbe rakjuk először, a hozzávalókat és ajándékozás előtt töltsük át az egészet egy csinos üvegbe, amit szintén feliratozhatunk, ez is legalább 2 hétig jó, ha áll, hogy összeérjenek a hozzávalók, hát szilveszterre biztosan jó lesz ez a fajta. Itóka, aki eddig ivott belőle, annak nagyon ízlett, és volt olyan, amikor kiváltottam, én egyébként nem szeretem a pálinkát, meg ezeket én mindig másnak készítem, és volt olyan, hogy nem akartam a mézet erre, akkor úgy készítettem, hogy megkaramellizáltam a cukrot, nem túl erősre, és akkor ahhoz öntöttem vizet, azzal felforrt, és úgy raktam hozzá a pálinkát, meg a gyömbért, és ezeket a különböző fűszereket, és az is nagyon finom volt.
Akkor a mézet kiválthatjuk ilyen cukorszirup
amit magunk
készítünk.
Igen, de azt egy kicsit karamellizáljuk meg, és attól egy olyan kis barnás, bár a szegfűszeg is ad, meg a fahé is, tehát azért ez nem olyan konyakszínű lesz körülbelül ez az egész innivaló. Majd amikor szezonja lesz a mentának, mert szeretnék majd a gyógynövényekről is beszélni, majd akkor elmondom a mentapálinkát, hogy ez hogy készül.
Kedves hallgatóink, Süllyek Károlyné Klárika nénit hallották az ehető ajándékok elkészítéséről, hiszen nincs szebb és becsesebb ajándék, mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Bombatalálat érte a Szentföldi Ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Vörös Győző ókorkutató tartotta a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását.
A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Ferenc pápa lelkipásztori levelet írt azoknak a nikaraguai híveknek, akik a szeplőtelen fogantatás kilencedet ünneplik. Arra buzdítja őket, hogy a kihívások ellenére is szilárdan bízzanak Istenben. Ferenc pápa december 2-án kelt levelében kifejezi lelki közelségét és szolidaritását Nikaragua népével. Arra bátorítja őket, hogy a nemzet előtt álló számos kihívás ellenére soha ne veszítsék el az Istenbe vetett hitüket. Ne feledkezzünk meg az Úr szerető gondviseléséről, amely elkísér minket és az egyetlen biztos vezetőnk, hangsúlyozza a pápa. Arra kéri a nikaraguai híveket, hogy ragaszkodjanak Istenbe vetett gyermeki bizalmukhoz és az egyházhoz való hűségükhöz, amelyeket két nagy jelzőfénynek nevez, amelyek megvilágítják a létezést. A pápa levele egy olyan időszakban érkezik, amikor Nikaraguában sokan bizonytalanságot, nehézségeket és társadalmi politikai válságot élnek meg. Ezek sújtják az egyházat, amelyek számos vallási szervezet és egyesület bezárásához, valamint számos pap és püspök kiutasításához és letartóztatásához vezettek. A nikaraguai katolikusok lelki erejét kiemelve, amely Mária iránti tiszteletükben gyökerezik, a pápa felhívta a figyelmet a szeplőtelen fogantatás napjaiban zajló kilenced ünneplésére, amely szerinte különleges helyet foglal el a nikaraguai kultúrában és hitben. Arra a hálára és szeretetre utalva, amelyet a nikaraguaiak Szűz Mária iránt éreznek, aki az anyai oltalom állandó forrása számukra, a pápa megállapította. Mindig is megtapasztaltátok anyai oltalmát minden szükségletetekben, és nagyon szép és gazdag lelkiséggel fejeztétek ki hálátokat. Miközben az egyház a 2025-ös szent évre készül, Ferenc pápa arra buzdítja a híveket, hogy a szeplőtelen fogantatás ünnepe szolgáljon az erő és a megújulás forrásaként. Remélem, hogy ez az ünnepség megadja nektek azt az erőt, amelyre szükségetek van a nehézségekben és a bizonytalanságban, írja levelében Ferenc pápa. Arra kéri őket, továbbra is tartsák fenn a hagyományát, hogy Istenre hagyatkoznak az Isten az első imával, és emlékezteti őket az ima, különösen a rózsafüzér erejére, mint a lelki reflexió és az Istennel való kapcsolat eszközére. Mennyi kegyelmet kapunk a rózsafűzér által, ez egy erős ima, hangsúlyozza a pápa. Arra hívja a híveket, hogy elmélkedjenek Jézus és Szűz Mária titkairól, miközben Istenre bízzák örömeiket és küzdelmeiket. Végül Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásáért könyörög, és a remény üzenetét ajánlja fel a nikaraguaiaknak. Az Isten anya nem szűnik meg közbenjárni értetek, és kérjük Jézust, hogy mindig tartson benneteket a tenyerén, fogalmaz a pápa. Levele tartalmaz egy imát is, amelyet a 2025-ös szentévre írt. Ebben a békéért fohászkodik az Úrhoz, és azért, hogy gyújtsa fel bennünk a remény zarándokaiban a vágyat a mennyei kegyelmekre. Bomba találat érte a Szentföldi Ferences diákszállót a szíriai Aleppóban. Miközben Szíriában újra fellángol a konfliktus, Aleppóban a Szentföldi Ferences diákszálló megsérült egy bombatámadásban. A szentföldi kusztos növekvő feszültségről és félelemről számol be a polgári lakosság körében. A szíriai Aleppó városában a szentföldi diákszálló ferences komplexumát súlyosan megrongálta egy orosz támadás december 1-én. A szentföldi ferences kusztódia megerősítette, hogy nincsenek áldozatok. A diákszálló a kolostor belső részén található, közel a templomhoz, ahol a tervek szerint szentmisét mutattak volna be azon az estén. A szentföldi kusztos Francesco Paton atya nyilatkozatában megerősítette, hogy hála Istennek nincsenek áldozatok vagy sérültek, csak az épület rongálódott meg. Beszámolt arról, hogy minden szerzetes és plébánia tag jól van, és a ferences kúria folyamatos kapcsolatban áll velük. A kusztos kifejtette, hogy a közösség növekvő feszültséget és félelmet érez az aleppói polgári lakosság körében a folyamatban lévő konfrontáció előre nem látható fejleményei miatt. Paton atya arra buzdított minden keresztényt a Szentföldön és minden egyházat, hogy imádkozzanak a békéért Szíriában, amelyet már hosszú évek óta tartó háború és erőszak gyötör.
Vörös Győző ókorkutató, a szentföldi egykori heródesi Makareusz vár ásatásainak vezetője, a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem Biblikus Tudományi és Régészeti Fakultásának egyetemi tanára nyitotta meg a Pápai Régészeti Akadémia új évadját Rómában november 29-én pénteken este. Most hallgassák meg a díszelőadás másnapján vele készített interjúnkat.
Immár sokadik alkalommal, de mégis ugyanilyen szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Vörös Győző ókorkutatót, aki ez alkalommal egy díszelőadást tartott Rómában, mégpedig a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását, ezt a híres Lectio Magistralis tartotta meg a Pápai Kancelléria épületében november 29-én délután 5 órakor. Hogyan ért, kedves Győző, ez a felkérés? Mert azért egy egészen különleges, tekintve a magának az intézménynek a zárt jellegét.
Köszöntöm a hallgatóságot és a főtisztelendő szerkesztőatyát is. Természetesen nagyon boldog voltam, és úgy éreztem, hogy nekem egyszerű magyar ókorkutatóként, aki a Közel-Keleten dolgozom 30 éve, és a Szentföldön most már 16. éve, valamilyen módon egy hazatérést is jelent, hiszen római katolikus vagyok, tehát hogyha Rómában a saját katolikus közösségemnek, az okorkutatói kíváncsiak a munkámra, nagyon nagy örömmel jövök el közéjük, tehát nem csak megtiszteltetés volt, hanem otthon éreztem magamat. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy maga az akadémiai esemény is egy vallási élmény volt, hiszen 4 órakor kezdődött egy halotti misével, ahol az akadémia elmúlt 400 évének tagjaiért közösen könyörögtünk egy halotti mise formájában, hogy bebocsátást nyerjenek a mennyországba. A mostani tagok, hogy így mondjam, egy marginális kisebbségét jelentik csak a közösségnek, az élők, akik itt vannak a földön, és egy ilyen 400 éves intézmény, 400 éves közössége a hitünk szerint egy sok-sok generáción átívelő ókorkutatói közösség. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy együtt imádkozhattam az elhunyt tagokért, és hogy együtt lehettem a még élőkkel.
Ráadásul ugyanabban a teremben lenni, és ott előadást tartani, ahol téged pár évvel Ravazi bíboros a pápai aranyéremmel tüntetett ki. Igen, arról akkor szépen beszámoltunk. Most arra kérdeznék rá, mi volt az előadásod, angol nyelvi előadásodnak a témája, amit a gyönyörű szép vetített képekkel kísértél?
A Magyar Művészeti Akadémia színeiben egy szekuláris intézmény kutatócsoportját vezetem a Szentföldön. Azonban ez nem változtat azon a körülményen, hogy én nem csak magyar vagyok, hanem kettős identitással római katolikus hívő is. Tehát számomra ez a csodálatos akadémiai munka, amelyet akadémikusként, illetőleg a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem kutatóprofesszoraként végzek, ez egyben egy zarándoklat is. Tehát egy a római hívek számára, vagy a római akadémikusok számára furcsa módon, amikor elmondtam nekik, hogy egy 20 éves keretszerződéssel dolgozom az amani királyi udvar részéről, tehát 2009-től 2029-ig, akkor döbbenten kérdezték, hogy hogy lehet egy ilyen hosszú tudományos projektbe belevágni. És akkor mondhattam, hogy ez nem egy tudományos projekt csupán, ez egy zarándoklat, amely zarándoklatra eljött velem a feleségem és a fiunk, akkor még csak 5 éves volt, és az ásatások 5. évében, ahol megszülethetett a kislányom. Tehát egy családi zarándoklattá vált, nem csupán tudományos munkáról van szó, hogy így mondjam, az a kevésbé lényeges. Sokkal jelentősebb ennek az egész élménynek a spiritualitása, hogy az ember ott lehet a Szentföldön, ott élhetek Jeruzsálemben a családommal, és abban a jó érzésben lehetek, hogy egy hiteles evangéliumi szent hely feltárásán fáradozhatok.
Ebben a díszelőadásodban igazából Makirusz várának a feltárásáról beszéltél, azt mutattad be?
Igen, ezért fogalmazok így, hogy egy zarándoklatnak a beszámolója volt. Ugyanis ez a makiruszi történeti régészeti föltárás egy vitathatatlan tudományos munka, amire Magyarországon a díjtörténetinek legfiatalabbjaként Széchenyi díjat is kaphattam, de ez nem számít. Ami számít, az az, hogy ez egy evangéliumi szent hely, amely számunkra hiteles Biblia világfeltárást jelent. Az ottani feltárások eredményeként elkészült építészeti rekonstrukciók valódi hiteles bibliai illusztrációkká váltak. Ezek az evangéliumi helyszínek a történelemben valósan láthatóak, meglátogathatóak és megtapinthatóak. Tehát, hogy így mondjam, a hitetlen Tamás keresztények jöhetnek Csőstől, megcsodálhatják azokat a tereket, ahol keresztelő Szent Jánosnak a passióját, az ő kálváriáját az evangéliumok tanúsága szerint megismerhetjük.
A makiruszi ásatások után a kutatómunkádat Jeruzsálemben, illetve a környékén folytatod, méghozzá egészen különleges módszerek segítségével. Erről is szeretnék hallani röviden.
Természetesen a makiruszi munkát továbbra is folytatjuk, csak a családdal költöztem át Ammanból Jeruzsálembe, ugyanis a fiam már a Jeruzsálemi Héber Egyetemen tanul. Rendkívül kiváló az egyetem, ahova díszgolyként a kiváló matematikai ismereteinek köszönhetően kerülhetett be. Na most, miután ott voltam Jeruzsálemben, a makirusznak annyira rabja vagyok, hogy megjelent egy idő után az óvárosban tanítva, ott járva kelve, ugyanaz az élmény, mint a makiruszban ért el, hiszen a makirusz körül van egy 3,5 kilométer hosszú körgyűrű, egy olyan ostromgyűrű, amelyet Krisztus után 72-ben Lucilius Bassus parancsnoksága alatt a 10. légió, a Fretensis készített el. Ez az ostrommű, ami a zélótáknak a mencsvárát a Makiruszban körbefogta, és aztán lerombolták a várat. Jeruzsálem körül is volt 2 évvel korábban a birodalmi trónörökös Titus herceg vezetésével egy ugyanilyen római ostrom, ezért elkezdett érdekelni nagyon ennek az ostromgyűrűnek a világa, amely körül ölelte Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet, és egy nagyon friss 2015-ös izraeli ásatás eredményeként, akik megtalálták az úgynevezett harmadik falnak egy korábban ismeretlen nyugati szakaszát, és ezt csupán tavaly ősszel publikálták, ennek hatására világossá vált, hogy Jeruzsálem Krisztus után 70-es állapota topográfiailag exakt módon felrajzolható, ráadásul kiderült az is, hogy a körfal, amiről Josephus Flavius elmondta, hogy 33 római stadion hosszúságú, az pontosan ennyi, tehát hitelesek Josephus Flavius adatai a zsidó háborúban. Ezek után, amikor újraolvastam Josephust, és ő leírja, hogy Titus főparancsnoki székhelyét körülölelő körgyűrű 39 stadion hosszúságú volt, amelybe további 13 őrhelyet építettek be, 10 római stadion hosszúsággal. Ez pontosan kikalibrálható volt, és először csak egy térképen próbáltam magamnak felrajzolni, hogy ez hogy nézhetett ki, és aztán szépen tudományos módszerekkel a GIS, ugye ez a Geographical Information System, a földrajzi információs adatoknak a GPS koordinátákkal történt, tehát Global Positioning Systemmel történt közös kalibrálásával felrajzolható volt a térképre pontosan, úgyhogy, hogy így mondjam, a Makérusznak az öröksége Jeruzsálem számára is egy hatalmas örökséget hordoz azáltal, hogy a Tituszi Jeruzsálemet körbefogó körsánc megrajzolható. Megjegyzem, ez is egy evangélium illusztráció. Mert Jézus 37 évvel korábban ezt profétálta, előre megmondta. Nem múlik el ez a nemzedék, és itt kőkövön nem marad. Nem csak megjósolta Krisztus után 33-ban Jeruzsálem pusztulását, hanem szó szerint Lukácsnál az is le van írva, hogy körbe fognak venni ostromművekkel, és hogy fognak megszorítani, és végül lerombolni. Ma már ezt is tudhatjuk, hogy hol futott végig ez a körgyűrű, az ostromgyűrű, 2 római stádium távolságra az egykori falaktól, ami körülbelül 370 méter távolságot jelent.
Fejezzük be ezt a zarándok utat Rómában, amikor az ember a Kolosseum felül a Via Sacrán elindul, a Fórum Románum felé, akkor egy dombtetőn, egy diadalíven a Titus és apja Vespasianus császár tiszteletére, mert a diadalíven kell átaladnia, amelynek belső bélletén lehet látni a jeruzsálemi templomból elrabolt szent kegytárgyakat, ami nekem keresztény embernek is egy csodálatos élmény ezt látni, és megértem a zsidó hagyományt, hogy ők a szörnyű a lelki veszteség miatt ezen a kapun nem haladnak át. Te ezt, mint aki ott élsz, és jeruzsálemi lakos vagy, és aki ott dolgozol, te ezt hogyan érzékeled, ezt a máig álló római diadalív üzenetét?
Hát megmondom őszintén, megint a magyarságom felülírja ezt az élményt, ugyanis van egy olyan különleges magyar vonatkozása ennek a tituszi diadalívnek, amiről sokan nem tudnak. Alföldi Géza, magyar klasszikafilológus professzor, aki a Heidelbergi Egyetemen volt intézetigazgató, tanulmányozta a Kolosseumban található nagy bizánci kori feliratokat. És az egyik ilyen feliraton, úgy értem bizánci korút, keretkutatóként mondom, természetesen itt korabb középkori késő antik feliratokról van szó. Tehát amikor ezeket tanulmányozta, észrevette, hogy kicsi befurások vannak az egyik ilyen márvány táblának a hátsó falán. Ő volt az egyébként, aki már korábban elsőként tudta elolvasni ezeket a bronzbetűket, amelyeket becsapoltak ilyen feliratokként a korai császárkorban a márványba, ugyanis pontosan tudta rekonstruálni, hogy a lukak milyen betűknek voltak a tartó pillérei, amely kapitális betűket, bronzbetűket becsapoltak ezekbe a márványlapokba. És miután ő feloldotta ezt a tulajdonképpen rejtélyes írásemléket a bronzbetűk csapjainak az egykori lukjai segítségével, elsőként tudott elolvasni egy feliratot Vespasianus császár korából, amely a Kolosseumban található, de hogy említettem, egy késő antik kora középkori felirat volt rajta, és ennek a hátlapjára vésték ezt rá, tehát maga a bronz felirat a másik oldalon volt. A felirat a következőről számol be. Ez egy eredeti felirat a Kolosseumnak, alapításkori felirat volt. Vespasianus császár hadizsákmányból építette. Amikor ezt Alföldi Géza elsőként tudta elolvasni, döbbent rá a világ, hogy korabeli írott forrás bizonyítja azt, hogy valóban igaz az, amiről Josephus Flavius is ír, hogy ez a nagyon híres Kolosseum, amelyet Vespasianus császár építetett, a jeruzsálemi templom aranyából, a Jeruzsálemről elhozott hadizsákmányból épülhetett meg. Tehát nekünk, magyaroknak, Alföldi Géza örökségeként óriási élményt jelent az, hogy tudhatjuk, hogy a tituszi diadalíven ábrázolt aranymernóra és az az aranyasztal, amin ugye a kenyeret mutatták be a templomba, ez része volt annak a hatalmas hadizsákmánynak, amelyből később megépítette Vespasianus császár a Kolosseumot, ugye már csak a fia alatt, Titus alatt tudott megnyílni Krisztus után 79-ben, és ugye feltételezhető az is, hogy az építkezésén az a sok-sok zsidó rabszolga is részt kellett vegyen, akiket elhoztak magukkal Rómába.
Kedves őrzőm, sokáig hallgatnának nagy örömmel, de hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, további áldott és sikeres munkát kívánok, és egyúttal örömteli adventi időszakot, és azt is kívánom, hogy ott a Szentföldön, az Úr Jézus hazájában minél előbb nagyobb békesség legyen.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott adventet kívánok.
Mindjárt kiámén, köszönöm.
Vörös Győző ókorkutatóval Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Mag hó alatt. Gyötrött és tépet magamat, régi hiteiben fülöztve, vérből, jajból és lángból szedegetem össze, s elteszem, mint életes holtat. Kell még tegnapról hív tanú, s kell talán az én hadis arcom, hogy drága mementóként fölemeljem arcom egy új emberű, új világra. Vád nélkül széttekintgetek majd vertségek és diadalmak földjén, hogy a káoszból harsos igét halljak, vagy harsos igét én hallassak. Hős emberségem, várakozz! Szép álmokat aludj! Lefény lett jós és jó magyarságom. Hívni fog az élet, s föltámadások örökrendje. Most tél van, s szegény magam, megnémítva és behavazva, rendeltetés hitével őrzöm meg tavaszra. Igazimnak sarjadásáig.
Ady Endre, Mag hó alatt című versét Pap Zoltán előadásában hallották. Ady 1877. november 22-én született Érvinszenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagy Károlyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba, itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. Négy év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete, a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Jézus panasza, ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról